Én azt gondolom, hogy kétfajta gyülekezeti ember létezik. Az egyik az olyan, mint én, mindig ugyanoda ül le, ahova hónapokkal ezelőtt leült. Van a másik gyülekezeti tag, aki mindig máshova ül le a gyülekezeti teremben. Ezért házasodtam én úgy, ahogy házasodtam. Enikőt vettem el, ő mindig máshova ül le. Úgyhogy rendszeresen kimozdít abból a megszokottból, amihez én eléggé tudok ragaszkodni. Na, Isten adja azt, hogy attól függetlenül, hogy hol ülünk, és hova ültetek le, és milyenek vagytok, ne szokjuk meg azt, hogy gyülekezetbe járunk. Ne szokjuk meg azt, hogy így és így csináljuk a dolgokat. Isten mindig meglepetéseket tartogat. Hadd imádkozzam azért, hogy ma is felfedezzük őt az ő változatosságában. Mennyei Atyám, bárhol ülünk is, szeretnénk előtted ülni. És szeretnénk nem megszokni téged. Szeretnénk nem tudni azt, hogy mi vár ránk, hanem nyitott szívvel és nyitott gondolatokkal, nyitott füllel hallgatni és fogadni azt, amit te adsz nekünk. Tedd ezt ma velünk, tedd ezt ma velem, és mindannyiunkkal közösségben, egységben. Amen. Hadd olvassam föl nektek a mai igeszakaszt, amit csak egy részletét fogjuk tanulmányozni. Ezek mindig hosszabbak, mint amennyi, én azt gondolom, belefér egy ilyen időkeretbe, de a 23. fejezetnél folytatjuk, a 14. verstől olvasom a fejezet végéig. Dávid a pusztában erődített helyeken tartózkodott, és a Zif pusztájában levő hegységben maradt. Saul minden nap kereste, de Isten nem adta őt a kezébe. Mikor pedig Dávid látta, hogy Saul kivonul ellene, hogy életére törjön, a Zif pusztában, az erdőben volt. Akkor fölkelt Jonátán, Saul fia, elment Dávidhoz az erdőbe, és megerősítette az ő kezét az Istenben. Ezt mondta neki, ne félj, mert Saulnak, az én apámnak a keze nem fog utolérni, király leszel Izrael fölött, és én második leszek utánad. Apám, Saul is tudja, hogy így lesz. Akkor szövetséget kötöttek ketten az Úr színe előtt, és Dávid az erdőben maradt, Jonátán pedig hazament. Azután fölmentek az ifjak Saulhoz Gibeába, és azt mondták, hát nem nálunk lappange Dávid az erődített helyeken, az erdőben, Hakilá halmán a sivatagból délre. Most pedig, mivel lelked fő kívánsága az, hogy lejöjj, ó király, akkor jöjj le. A mi gondunk lesz az, hogy a király kezébe adjuk őt. Saul ezt felelte. Áldjon meg titeket az Úr, hogy megszántatok engem. Menjetek el, tudakozódjatok tovább is, hogy megtudjátok és meglássátok a tartózkodási helyét, és hogy ki látta őt ott, mert azt mondták nekem, hogy igen ravasz. Azért nézzetek meg, és tudjatok meg minden búvó helyet, ahol ő lapphanghat, és mindenképpen térjetek vissza hozzám, hogy elmenjek veletek. Ha az országban van, előkutatom Júda minden nemzetsége közül. Ők pedig fölkeltek, és elmentek Saul előtt Zifbe. Dávid pedig embereivel együtt a Maon pusztában volt a mezőségem, amely a sivatagtól délre van. Saul kivonult embereivel, hogy megkeresse, de hírt adtak erről a Dávidnak, és ő leereszkedett a sziklákhoz, és a Maon pusztában tartózkodott. Amikor Saul ezt meghallotta, üldözőbe vette Maon pusztájában, Saul a hegy egyik oldalán ment, Dávid és emberei pedig a hegy másik oldalán. És éppen amikor Dávid nagyon sietett, hogy elmenekülhessen Saul elől, és Saul és emberei már körül is kerítették Dávidot, és embereit, hogy megfogják, akkor érkezett egy követ Saulhoz ezzel az üzenettel, siess és jöjj, mert filiszteusok betörtek az országba. Ekkor visszatért Saul Dávid üldözéséből, és a filiszteusok ellen ment, ezért hívják ezt a hegyet a megmenekülés sziklájának. Folytatódik a történet, és én azt gondolom, hogy ha elolvassuk, akkor az első bólintás az ember fejében arról szól, hogy folytatódik az üldözés, csak más helyszíneken, más neveket próbálunk megjegyezni, más pusztáról van szó, más sziklaváról, de a szereplők ugyanazok. Nem véletlenül olvastam föl nektek, mert szeretném, ha nem szoknánk meg ezt a történetet, és én ezt a következő módon gondoltam bejárni. Mielőtt elkezdem, hadd tegyek egy biztatást a gyülekezetnek. Én hiszem, hogy ti rendszeresen olvassátok a Bibliát. Én meg vagyok győződve, hogy rendszeresen az életetek része, hogy előveszitek és olvassátok. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy ha olyanok vagytok, mint én, szükségünk van biztatásra arra, hogy kinyissuk és olvassuk Isten igéjét. Az ige hirdetés, én azt gondolom, annak az a szerep, hogy csatlakozzon az egyéni igeolvasás mellé. Soha ne helyettesítse azt. Hogyha az elmarad, akkor ez sem lehet igazán a helyén. Moody egyszer így írta le a gyülekezetet. És hiszem, hogy itt nem, de sok helyen talán igaza van. 100 emberből egy olvassa a Bibliát, 99 pedig olvassa azt az egyet. Ne legyen ez közöttünk. Ne legyen ez közöttünk. Én nagyon biztatom, május 11-én kezdtük el ezt az utazást Dávid életében. 6 hónapja követjük Dávidot. Én nagyon biztatnám, hogy, és még ki tudja, hány hétig fogunk vele maradni. Én nagyon biztatnám, hogy akár hétről hétre, de ha 2 hetente, olvassátok el az 1 Sámuel 16-tól a 2 Sámuel 2-ig. Olvassátok egybe végig. Nagyon kell ahhoz, hogy azokat az apró részleteket, amire itt rá fókuszálunk, ebben a kontextusban lássuk. Én hiszem azt, hogy az igehirdetés szerintem bármelyikünk jön ide föl, nem úgy állunk hozzá, hogy ez egy embernek a gondolatai, amit megoszt, ami éppen eszébe jutott arra az ige szakaszról. Ez egy nagyon szent szolgálat. Ennek a felelősségével állunk ide mindannyian. Ezzel együtt nagyon biztatom azt, hogy ez egy közösségi utazás legyen, egy közösségi Biblia olvasás. Nem lehet eleget olvasni a Bibliát. Én is most újra és újra elolvastam, és őszintén több kérdésem van jelenleg ezzel a 17 fejezettel, mint amennyi válaszom. És nem először olvastam. És ha holnap elolvasom, újra új kérdéseim lesznek. És megyek utána. Most szeretnék csatlakozni hozzátok ezeknek a kérdéseknek a válasz keresésében. Pár igeverset fogunk megnézni, és nem tudom, sikerül-e kivetíteni. A sárgával megjelölt részt fogjuk venni, hogyha nem tudjátok elolvasni, nem baj. Nekem is, én 44 éves vagyok, és ott tartok, hogy a 6-os fontnál elveszett az éles látásom, tehát a 7-es fontnál tartok, és ez majd így romlani fog. Nem baj, fel fogjuk olvasni részletesen ezeket az igéket. De ma én egy kicsit máshogy szeretném megközelíteni ezt a pár igeverset, mint ahogy eddig tettem. Szeretnék sokkal több időt tölteni a környezetével, és utána megérkezni ide. Én azt gondoltam, hogy ennél az ige szakasznál ez most nagyon fontos. Azzal együtt biztatnám, hogy rendszeresen nézzetek körül a többi fejezetben is. Néhány gondolat. Az első. Én nagyon élveztem azt, amikor a gyerekeimnek először olvastam föl a történeteket az Ószövetségből. Tudjátok miért? Mert amikor először hallották, akkor tágra nyílt szemekkel hallgatták. Tudjátok miért? Mert nem tudták, hogy mi lesz a történet vége. Most már, hogy felolvasom nekik újra és újra a Dávid és Góliát történetét, enyhe lecsukódás látszik a szemükön, mert már én 15-ször felolvastam nekik, gyerekórán 25-ször átvették, le is rajzolták, gyurmával is megcsinálták, kívülről belülről tudják a történetet. Ha öregkoromra, ez buta gondolat, de ha öregkoromra kérhetnék egy betegséget, az valamilyen feledékenységhez kötődő betegség lenne. Azért, mert milyen jó lenne elfelejteni a sztoriknak a végét. És újra úgy olvasni ezeket a történeteket, hogy nem tudom, mi lesz a vége. Ezt nem tudom most megcsinálni, és ti sem tudjátok. Mindannyian tudjuk, hogy Dávid király lesz. Mindannyian tudjuk a sztori végét. Egyetlen egy személy volt, aki nem tudta, és ez Dávid. Dávidnak fogalma sem volt, amikor ezek történtek vele, hogy mi lesz a történet vége. És ilyen szempontból mi egy torzult szemmel olvassuk ezeket az igéket, hiszen úgy is tudjuk, hogy jó lesz a vége. És emiatt nem értjük meg pontosan, hogy mi az, amivel küzdött Dávid. Mi az, amivel küzdött Dávid. Nekünk könnyű hinnünk. Én azt gondolom, hogy nekem nagyon könnyű hinni lenne akkor, hogyha tudnám, hogy hogyan rendeződik el majd a dolgom. Tehát nekem is van most probléma az életemben, ha tudnám, hogy hogyan fog elrendeződni, nem nagyon stresszelnék rajta. Menjünk végig rajta. Miért stresszelek? Mert nem tudom. Mi marad? A hit kiszolgáltatottsága. Ezzel élt Dávid napról napra, kockázatos hittel. Ebben a fordításban, amit én olvastam nektek, és hogyha van nálatok, igen, nem lenne egy buta dolog azt kinyitni, és követni néhány részletet benne, a 23. fejezetnek a végén ez a fordítás lefordítja azt, amit a többi fordítás Szela Hamalekótnak nevez. Azt a helyet ez a fordítás már megadja, a menekülésnek a hegye. Ide érkezik meg Dávid. A sima kőhegye. Miért? Mert kicsúszott megint Saul keze közül. És amikor először ezt elolvastam, az volt bennem, hogy a körülmények úgy alakultak, hogy megint megúszta. Miért? Mert elszólították, ahogy olvastuk, elszólították Sault, és nem tudta végrehajtani a tervét. Közbeszólt egy csata. Közbeszóltak a körülmények. És valóban én azt gondolom, hogy sokszor így éljük meg, hogy a körülmények alakulása vagy megmenti Dávidot, vagy a körülmények alakulása rombolja le akár a mi életünket. És valóban az a kérdés, hogy a körülményeken múlik-e a történet. Dávid joggal érezhette így, hogy ezt most megúsztam. Nekünk viszont ennél többet árul el az ige. Hogyha visszamentek a 14. versben, ott valamit elárul nekünk Isten, amit nem biztos, hogy ilyen nyíltan és világosan elmondott Dávidnak. Saul minden nap kereste, de Isten nem adta őt a kezébe. Miközben azt látjuk, hogy körülmények így és úgy alakulnak, egy valamit olvasunk itt, amit Isten folyamatosan akarja, hogy mi tudjuk, és elvezeti Dávidot ide, ezt a történetet nem a körülmények véletlenszerű alakulása írja. Ezt a történetet Isten írja. Minden egyes körülményét. Nem minden egyes körülménynél mondja ezt el. De közben kijelenti, hogy Isten nem adta őt az ő kezében. Dávid tudta ezt? Nem. Mindjárt meg fogjuk nézni, hogy miért nem tudta, és miért küzdött ezzel. Neki ezt kellett megtanulnia. Nem biztos, hogy úgy tudta, hogy mi elolvassuk, és tök egyszerű, rábólintunk. Igen, nem. Nem biztos, hogy ezt tudta. Ezzel a kockázatos hittel kellett napról napra megküzdenie. És ez a kettő között küzd, hogy az egyik oldalom bíznia kell abban, aki irányítja a történetet, a másik oldalon meg körülmények között csapódik. És ha megnézitek és elolvassátok, akár már elolvastátok, akár elfogjátok a 16. fejezettől a második Sámuelnek, a második fejezetéig, ez a kettő küzd végig. Isten irányítja a történetemet, vagy körülmények között csapódom. És bocsánat, ha valamihez tudok kötődni, akkor ez az. Irányítja Isten a történetemet, vagy körülményeknek, embereknek vagyok-e kiszolgáltatva? Folytassuk. Hétről hétre egy ilyen elég hosszú narratívának, történetnek vagyunk a részesei, és bezumolunk egy-egy kis történetre, kis sztorira. Ma is látunk egy szeletet ebből a történetből. És könnyű, én őszintén olyan vagyok, hogy könnyű elveszni ezekben a kis történetekben. Tehát ebben a maiban is én el tudtam volna veszni, hogyha nem nézem a nagy történetet is. Szoktuk azt mondani, hogy muszáj képben lenni. Én azt hiszem, hogy ezeknek a történeteknek az olvasásához muszáj képben lenni. Az egész történetnek az ívével. Különösen is igaz ez ma. Ez egy, na nézzük akkor egy kicsit a nagyobb történetet. Jó, a 16. fejezettől odáig, ahova mondtam, 17 fejezetről van szó. Megosztik a vélem, hogy ez milyen hosszú volt. Van, aki azt mondja, hogy 10 éves történet, tehát amikor felkeni Sámuel Dávidot királynak, akkor van, aki azt mondja, hogy 20 éves volt, van, aki azt mondja, hogy 25 éves volt, azt tudjuk, hogy 30 évesen lett király. Tehát van itt egy talán 4-től talán 10 évig tartó, elég hosszú időszak. Azt a mindenit neki. Ez önmagában felvet néhány kérdést, amin szerintem érdemes elgondolkozni. A 16. fejezetben, még májusban, azzal kezdődik a történet, hogy az Isten tesz egy ígéretet Dávidnak. Ez nagyon fontos. Tesz egy ígéretet Dávidnak. Hadd olvassam ezt el nektek. Az Úr azonban azt mondta Sámuelnek, meddig bánkódsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izrael királya? Törzd meg olajjal a szarudat, és indulj. Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert ennek a fiai közül szemeltem ki a királyt. 12. verstől folytatom a 16. fejezetben. Akkor ezt mondta az Úr, rajta kend fel, mert ő az. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Saultól viszont eltávozott az Úr lelke, és rossz szellem kezdte gyötörni, amelyet az Úr küldött. Önmagába tele van kérdésekkel, nem fogunk most ide visszaszaladni. Mi az, hogy az Úr küldött egy rossz szellemet? Ki ez a rossz szellem? Hogy küld az Úr rossz szellemet? Tudom. De amit szeretném, ha látnátok itt, az az, hogy az Isten tesz egy ígéretet Dávidnak. Ami nem volt világos szerintem Dávidnak, sem a körülött állóknak, hogy pontosan micsoda. Azt gondoljuk, hogy Dávid itt azonnal tudta, hogy ő király lesz. Egyáltalán nem biztos, hogy tudta. Aki tudta, az Isten és Sámuel. Csak azt olvassuk, hogy felkeni olajjal. Az olajjal való felkenés az azt jelenti, hogy az Isten jelenléte nagyon személyes, szent módon lesz azon az emberen valamilyen szolgálatra. Hogy az papi szolgálat, hogy az királyi szolgálat, hogy az milyen szolgálat, nem világos. Nagyon érdekes, hogy Józsefnél, amint a testvérei megtudták, hogy mi lesz az öcsiből, azonnal ugrottak rá. Itt az összes testvére ott áll, aki fizikailag bőven alkalmasabb lett volna a királyságra, nem reagálnak. Nincs harag bennük. Saul sem tudja, hogy mi ez a történet. Jonatán sem tudja, hogy ki fog derülni, hogy Dávid lesz a király. Dávid is felfedezi szép sorban, hogy mit jelent ez a fölkenetés. És egészen aztán van, amikor már tudja, a mai történetnél ez lesz fontos. A második Saul, azt még nem érták, még nem is fogják. Második Sámuel második fejezetében már biztos tudni fogja, hiszen akkor válik valóban királlyá. 2 Sámuel 2-ben a következőt olvassuk a 4. versben, és eljöttek Júda férfiai, és fölkenték ott Dávidot, Júda háza királyává, amikor jelentették Dávidnak, hogy a Jábés gileádi emberek eltemették Sault. Itt záródik le a történet. Miért van ez a 4-5-10 év itt? Föltettétek már ezt a kérdést? Mire kellett ez a 4-10 év? Nem tudom mennyi. Minek kellett ez a sok év itt? Mire volt ez jó? Nem tehette volna meg Isten azt, hogy Saul nem kell nekem, Dávid a király? Megtehette volna. Honnan tudjuk, hogy megtehette? Hadd olvassam föl nektek. Dániel 4.31-32-ben a következőt olvassuk. Abukadnezár a király. Alig, hogy a király kimondta ezeket a szavakat, egy hang hallatszott a mennyből, neked szól ez az üzenet, Nabukadnezár király, elvesztetted királyságodat. Számúznak az emberek közül, a mezei vadak közt tanyázol, füvet eszel, mint az ökrök, a 7 időszak múlik el fölötted, amíg el nem ismered, mit, hogy a felséges uralkodik az emberek királysága fölött, és annak adja azt, akinek akarja. Ne tehettem volna meg Isten, hogy elegem van Saulból, legyen Dávid a király? Megtehette volna. Máshol megtette. Itt miért nem teszi meg? Miért kell ez a vándorlás, ez az üldözés? Mire jó ez? Mire jó ez? Szerintetek mire jó? Nézzük tovább a történetet. A 4 év egy ígérettel kezdődik, és az ígéret beteljesedésével fejeződik be. Vagy 10 év, mindegy, időszak. Jó? Legyen így. Közben azt látjuk, hogy az Isten nem tágít ettől az ígéretétől, és ebben a ige szakaszban is azt olvassuk, hogy Isten megvédi az ő ígéretét. Nem engedi, miért nem engedi Saulnak, hogy utolél? Pontosan ezért. Mert ígéretet tett, és amitől az ígéretet tett az Isten, az lesz. Őhoz ragaszkodik. Az nem fog megváltozni. Mit tesz Dáviddal ezek alatt az évek alatt? Megtanítja bízni ebben az ígéretben. Ígéretet ad neki, betölti az ígéretet. Kész volt a királyságra? Nem volt kész. Ez az időszak a királyjá való fölkészítésének az időszaka. És mi a legfontosabb egy királynál, meg nálad is nálam? hogy megtanuljunk bízni az ígéretben. Dávidnak meg kellett tanulnia bízni az ígéretben. Azt gondoljuk, ez nála automatikus volt. Nem. Nem volt az. Hogyan tanítja meg erre? 5 Mózes 8:2-ből hadd olvassak nektek egy apró részletet, és tudom, hogy nem Dávidról szól, de Istenről elárul valamit. Emlékezz vissza az egész útra, amelyet vezetett Istened az Úr már 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged megtudja, mi van a szívedben. Istennek tudnia kellett, hogy mi van Dávid szívében. Ezért ennyi időt rászánt. Ennyi időt rászánt, hogy megtudja ezt. És formálja. Ne csak, hogy megtudja, de formálja is. Mivel küzd végig ezek alatt az évek alatt Dávid? Két dologgal. Hogy ő oldja meg, és hogy elbizonytalanodik az ígéretben. Nem kevésszer. Hadd mutassak néhány példát erre. 1 Sámuel 27-ben Dávid azonban ezt gondolta, egy napon mégis el kell pusztulnom Saul kezétől. Ez a 27. fejezet, testvérek. Ez nem az elején van. Mivel küzd Dávid? Lehet, hogy Saul fog győzni. Mit jelent ez? Lehet, hogy Saul nagyobb, mint az Isten ígérete. Azért ez elég kemény. És ez Dávid, aki 1000-szer szerepel az Ószövetségben és az Újszövetségben említve, az egyik legnagyobb szereplője az igének. Nem tudod bízni az ígéretben, és majd a 27. résznél, ha odaérünk, látni fogjátok, hogy ezért kezd el hibákat elkövetni. Amint megbicsaklik abban, hogy nem tud bízni az ígéretben, amit kapott, ott volt, ráütötték, azonnal bicsaklik. És a filiszteusok közé áll. Felfoghatatlan. 1 Sámuel 21-ben a király parancsolja, nincs időnk visszamenni, és ezen már átmentünk, hogy hadd említsem csak. Dávid hazudik. A másik, Dávid becsapja az embereket. Mit tett Ábrahám? Hazudott. Mit tett Jákob? Hazudott. Mit tett Péter? Hazudott. Ezzel azt prédikálom, hogy hazudjatok? Nem. Isten őriz. Egy kicsi megnyugvást ad, hogy a Biblia nagy hőse is az orrukon keresztül hanyathomlok buddácsoltak, amíg Ábrahám meg nem tanulta, hogy bízzon. Miben? Az Isten ígéretében. Jákobnak mit kellett megtanulnia? Ne megszerezd, engedd, hogy az Isten betöltse rajtad az ígéretet. Péter miért hazudott? Mert félt, hogy nem fog betöltődni az ígéret. Ezeknek a hősöknek ugyanazt kellett megtanulniuk, amit talán neked és nekem is meg kell tanulnunk. Na, következő. Látjuk azt, hogy az ígéret ott áll ennek a történetnek a középpontjában. És tudom, hogy kontrasztosan ott van mellette a Saul, aki mindenben bízik, csak Isten ígéretében nem, és közben Dávid pedig tanulja megtanulni ezt az ígéretet. Isten fő célja az volt, hogy ezt az ígéretben való bízó hitet kimunkálja. Jó. Most csak azért bizonytalanodtam el, mert szerintem már rendesen megnéztük itt, nem kell a többi, hanem menjünk tovább, mert aztán kifutunk az időből. És muszáj elérkezzünk ahhoz a részhez, amit ma szeretnék megnézni nektek. De akkor megvan a kontextus? Megvan az út? Jó? Megvan, hogy kiről van szó? Na, akkor ennek fényében kezdjük el megnézni, és én ma nincs idő, hogy ezt az egész X verset megnézzük sajnos, bár szerintem nem lenne rossz, de a sárgával megjelölt részt szeretném egy kicsit jobban megnézni ennek a környezetnek a fényében, ez pedig Jonatán és Dávid beszélgetése, ami nem az első, ám az utolsó kettejük között. A következőt olvasok, a 16. verstől szeretném, ha részletesebben megnéznénk ezt a történetet. Ekkor elindult Jonatán, Saul fia, és elment Dávidhoz az erdőségbe. Honnan jött? Az apjától, Saultól. Aki tudta, hogy küzd a lojalitásával és a barátságával. Küzd azzal, hogy az apja fia, és küzd azzal, hogy Dávidnak már a szövetséges ekkor. Az 1 Sámuel 18-ban, miután véget ért ez a beszélgetés Saulal, Jonátán lelke összefort Dávid lelkével, úgy megszeretőt Jonátán, mint önmagát, és a harmadik versben, amikor ezt olvassuk, tudjuk, hogy szövetséget kötnek először egymással, de nem utoljára. Tehát a 19. fejezetben azt olvassuk, hogy a Jonatán történet hátterét hadd mondjam el. 19. fejezetben Jonatán kiáll Dávidért Saulnál. A 20. fejezetben, amikor néztük ezt, akkor megint látjuk, hogy újra szövetséget kötnek, és ekkor már Jonatán megmenti Dávidot, és engedi, hogy meneküljön. Ekkor kezdődik a menekülés. Tehát ez egy két szövetségre és nem kevés logisztikai ügyességre visszatekintő barátság. Na nézzünk néhány dolgot, és én 4 dolgot szeretnék összesen elmondani nektek ennek a nagy történetnek a fényében erről a baráti szövetségről. Az első. A 16. versben azt olvassuk, hogy erősítette Istenbe vetett bizalmát. Erősítette Istenbe vetett bizalmát. Köszönöm szépen. Isten használta a szövetségesét arra, hogy véghez vigye a tervét. Isten használta Dávid szövetségesét arra, hogy véghez vigye ezt a nagy tervét. És ha megnézitek, hogy eddig Jonatán hogy lépett föl Dávid életében, itt máshogy lép föl. Itt máshogy lép föl. Eddig mindig egy logisztikai segítő volt, aki kimenekítette, vagy hozta a híreket. Dávid, ezt hallottam, szerintem ez van. Nem, menj vissza, mert lehet, hogy nem az van, és majd, ha megtudjuk, hogy az van, akkor valahogy jelezd, és akkor én futok. Erről szól a történet. Itt Jonatán viszont egész máshogy jelenik meg. Itt Jonatán már ennek a nagy történetnek a résztvevője. Itt Jonatán már nem azért jön csak, hogy mentse a barátját. Itt már azért jön, hogy erősítse a leendő királynak a hitét. Nem csak menti a barátját, hanem bátorítja a leendő királyt. Óriási különbség. Valamit Jonatán közben megértett. Valamit megértett közben. Jonatán végig tudta, hogy milyen az apja. És tudta, hogy Dávid mivel küzd. Tudta, hogy el fog gyengülni. És én őszintén gondolkoztam, hogy én milyen barát szoktam lenni, és amikor valaki bajban van körülöttem, közeli barátom, szövetségesen mit csinálok? Próbálok, ami eszembe jut, azzal bíztatni. Ebben a helyzetben mi segíthet? Itt viszont azt látom, hogy Jonatán nagyon-nagyon tudta, hogy mit kell mondani. És azt mondta, ami a nagy történetnek a része. Nem akármit, nem emberi bölcsességet, hanem az Isten hangja lett ebben a nagy történetben Dávid számára. Micsoda szövetséges. Az Istenbe vetett bizalmát erősíti. Egy lelki szövetséges nem akármiben erősít meg. Abban erősít meg, amiben az Isten akar téged megerősíteni. Ami egy óriási kihívás a számomra, őszinte vagyok veletek. Szoktatom magamat most már arra, hogy amikor leülök valakivel beszélgetni, és ez legtöbbször diákokkal van, vagy misszionáriusokkal, vagy lelki emberekkel, vagy családtagokkal, de van úgy, hogy valaki csak fölüti a fejét az életemben. És nagyon sokszor azon kaptam magam, hogy leülök, és ami először eszembe jut, azt mondom. Most már kezdem érezni, és szeretnék Krisztus testén belül szövetségessé válni. Nem csak barát, szövetséges. Ami azt jelenti, hogy mielőtt mondok valamit, próbálok imádkozni. Van, amikor hangosan, amikor az a helyzet engedi, van, amikor csak magamban. Miközben mondja a másik, hogy mibe van, magamban azt mondom, Istenem, fogalmam sincs, hogy itt mire van szüksége. Ha te nem buzdítod a lelkemet, segíts, Szentlélek, tudom, hogy itt vagy. Mit kell halljam? Mit kell halljam? Mert bármit nem akarok mondani. Mert óriási a felelősség. Óriási volt itt a felelősség Jonatánon. Hogy miben erősíti meg, vagy miben gyengíti meg Dávidot. Olvassuk csak tovább. Mielőtt tovább olvassuk. Egy kérdést feltettem magamnak, és ezt járjuk be gyorsan. Jó, erre szálljunk időt. Tudta Jonatán, hogy Dávid király lesz? Mikor tudta meg Jonatán, hogy Dávid király lesz? Itt már tudja, hiszen azt mondja. Honnan tudta meg, hogy Dávid király lesz? Nem bontott, amikor fölkenték. Nézzük át egy picit ezt. És Dávid, vagy Jonatán és Saul tudása arról, hogy Dávid király lesz, eléggé kéz a kézben halad. Először mind a ketten, amit láthattak, az a következő volt. Az Úr Dáviddal van. Ezt elég nyilvánvalóan fölismerték. Az ige ír erről a 18. fejezet 12. versében, és félni kezdett Saul Dávidtól, mert vele volt az Úr, Saultól pedig eltávozott. A 18. fejezet 28. versében azt látjuk, Saul azonban látta és tudta, hogy az Úr Dáviddal van, és Mikál, Saul lánya szereti őt, ezért még jobban félt Saul Dávidtól, és ellensége lett Dávidnak egész életére. Azt kezdik látni, hogy az Isten Dáviddal van. Nem biztos, hogy tudták, sőt, szerintem biztos, hogy akkor még nem tudták, hogy azért, mert Dávid lesz a király. De Mard meg őrítette, hogy azt az éneket kellett hallgatni a Saulnak, hogy Saul ezer, eléneklem, jó? Saul ezer ember győzött le, de Dávid 10 000-et. Mi van? Erősebb, mint én. Egy nap lehet, hogy ő lesz a király, így beszél az ige. Még az is lehet, hogy ő lesz a király. Igen, ez következett belőle, csak ő még nem tudta. Jonatán, 20. fejezetben így olvasunk róla. Így kötött Jonatán szövetséget Dávid házával, tudta, hogy Dávid ellenségein bosszút fog állni az Úr. Azt már tudta, hogy akivel van az Úr, hogyha őt piszkáljuk, azt meg fogja bosszulni az Úr, mert vele van. Egészen a 20. fejezetig azt látjuk, hogy azt már felfedezik, hogy vele van az Úr, de nem feltétlenül tudják, hogy ő lesz a király. A 20. fejezet vége fele viszont azt látjuk, hogy Saul elkezd úgy beszélni, hogy valahonnan megtudta. Jonatánnal a következő beszélgetés zajlik el, a 30 és 31. vers, csak a 31-et hadd olvassam. Mert míg Isai fia él a földön, nem lesz belőled, és a királyságodból semmi. Azért küldj érte és hozasd ide hozzám, mert a halál fia. A 24. fejezetben, ami jövő héten lesz, pedig tisztán látjuk, hogy Saul már abszolút képben van, hogy ki lesz a király. Nagyon érdekes lenne különben végigmenni ezen, hogy ez az egész kijelentés Dávidról, hogy nyílik ki, és hogy lesz egészen világos az összes szereplőnek a történet folyamán. Lényeg a lényeg, hogy Jonatán ekkora már Saullal együtt tisztában van azzal, hogy ki lesz a király. És 17. versnél folytassuk, ugorjunk vissza a saját történetünkben. És ezt mondta neki Jonatán, ne félj, nem ér utol apámnak, Saulnak a keze, és itt kimondja azt, amit a 16. fejezetben Isten és Sámuel már tudtak. Te leszel Izrael királya. És őszinte vagyok, a megszokás miatt az ember, mikor ezt már elolvassa, és már hétről hétre azt hallja, hogy Saul kergeti Dávidot, úgyis Dávid lesz a király, mert én már tudom, hiszen már vasárnapi iskolában 25-ször elolvastam, átsiklunk ezen a jelentős mondaton. Jonatán itt Isten ígéretét mondja ki, és emlékezteti Dávidot. Pontosan azzal, amire szüksége van. Isten ígéretére emlékezteti. Isten ígéretet tett, az ígéretet be fogja tölteni, mi már tudjuk, Dávid még nem. Miért kell emlékeztetni rá? Mert ő nem mi vagyunk. Ő még nem tudja. Emlékeztetni kell az ígéretre. Erre való egy igazi lelki szövetséges. Erre való egy szövetséges. Mit csinál egy szövetséges? Emlékeztet Isten ígéretére. Szoktuk ezt tenni? Hát amikor imádkozom, akkor azért szoktam imádkozni, Istenem, melyik ige résszel biztassam most itt? onnan akar szólni az igédből. Nem emberi bölcsességet akarok mondani, hanem az ígéretekre szeretném emlékeztetni. Melyik ígéretre emlékeztessem itt? Ha lelki tanácsadásban vesztek részt, talán ez az egyik leghatékonyabb módja. Isten ígéretére emlékeztetni az ő életében. Nem emberi bölcsesség megejtő szavaival, és ez nem is olyan egyszerű. A másik, ami föltűnt, az az, hogy nem úgy beszélget Dáviddal, hogy hát Dávid, emlékszel, hogy leöntöttek olajjal. Biztos, hogy ez meg lesz. Hát ne gyengülj el. Nem. Ez egy kijelentő mondat. Te leszel a király. Az Isten ígéretéről tényszerűen beszél. Szerintem ez a hit. Isten ígéreteiről tényszerűen beszél. Ott leszel a mennyben. Tudod, hogy örök életed van. Azokat az ígéreteket, amiket az Isten kijelentett, azokat jelentsük ki egymásnak. Reménykedve, de tudva is. Egy lelki szövetséges emlékeztet és kijelenti nekünk Isten ígéreteit. Ne értsetek félre, a kijelentés szót itt nem úgy értem, hogy új kijelentést ad. Isten már megadott kijelentését újra kimondja. Nem kételkedve, nem feltételezve, bátran. Bátran. És sokszor, őszintén nekem erre van szükségem. Amikor én elbizonytalanodom, nagyon sokat segít, ha jön mellém az egyik szövetségesem, és úgy beszél velem, hogy Laci, tudod, hogy ez lesz. Tudod, hogy ez lesz. Ne félj. Ez bátorítja az ember lelkét. Nem sokára fogok találkozni az egyik legközelebbi szövetségesemmel. Nem mondom a nevét, mert sokszor ő küszködik, és én megyek hozzá, sokszor én küszködöm, és ő jön hozzám. Vidéken lakik, már megbeszéltük, hogy fogunk találkozni. És tudom, hogy küszködik. Tudom, hogy küszködik. Megbeszéltük, hogy 11-én jön vidékről fölfelé, akkor fogunk találkozni egy jó kávéra, mert by the way, csak egy kis kitérő, hogy pihenjünk is. Az ott a kedvenc kávés csészémnek az oldala, csak hogy tudjátok, hogy megvannak az Isten igéje van az első helyen, haza család a második helyen, és utána a kávé. Nem. Fogunk találkozni egy kávéra, mert szeretjük a kávét. És utána szeretném, ha egy szövetségesi beszélgetésben lenne részünk. És így készülök rá. Vajon, Istenem, abban a történetben, amit írsz az ő életében, tettél neki ígéreteket. Melyik ígéretet kell most hallja? Mely szoktatok így gondolkozni? Szerintem nagyon nagy szükségünk van rá egymásnak. A következő, azt mondja neki, ne félj, ne félj, ne félj. Nem véletlenül mondom el még egyszer, ne félj. Az egyik leggyakoribb parancs, amit Jézus mondott a tanítványoknak, ne féljetek, ne féljetek. Ám önmagában nem áll ez így meg, hogy ne félj. Ettől még úgy, oké, ez csak megerősít abban, hogy félek. Kösz, hogy emlékeztettél rá. Ne félj. Mindig folytatódik ez a mondat. Ne félj, és mindig úgy folytatódik, mert. Ne félj, mert. Egy újabb tanács, ha valakit biztatok abban, hogy ne féljen, ne csak annyit mondjatok neki, hogy ne félj. Már a gyerekeimnél kezdem ezt látni, hogy nem elég nekik az, hogy azt mondogatom, hogy ne félj, ne félj. Ilyenkor elbőgik magukat. A mert rész fog segíteni a ne félyt megélni. Ne félj, mert nem Saul, hanem te leszel a király. Mindig az ígéretben való bizalomból fakad a félelem legyőzése. Még egyszer, hogy mondjam. Mindig az ígéretben való bizalomból fakad a félelem legyőzése. Félsz? Mi az az ígéret, amiben kapaszkodva ezen a félelmen át tudsz menni? Mit kellett Dávidnak megtanulnia 17 fejezeten, 10, 4, 5 éven keresztül? Azt, hogy ne féljen, hanem elkezdjen bízni az Isten ígéretében végre. És akkor mire lesz kész? Vezetni Isten népét. Egész máshogy, mint Saul. Egész máshogy. Isten itt egy egész másfajta királyt készít. Egész másfajtát. Hadd olvassam el nektek az Ézsaiás 40-et, és tudom, hogy mindannyian már kívülről fújjátok, és el is tudjátok énekelni dicsőítő dalban. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, de, és ez benne van az eredetiben, de, akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyak elnek, mint a sasok, futnak, nem, szárnyak elnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak el, járnak és nem fáradnak el. Ugye a megszokás hatalma? Mint a sasok futnak. Az milyen klassz lehet. Mi volt itt a kulcsszó? A barát meddig megy el? Elfáradtál, ellankadtál, még a legkiválóbbak is megbotlanak. Ugye? Ennyit mond egy barát. Megértelek. Egy szövetséges pedig túlmegy ezen. És azt mondja, hogy de, akik az Úrban bíznak, akik megtanulnak végre bízni az ígéretekben, azok fognak futni, mint a sasok. A barát megért, a lelki szövetséges pedig kimondja azt a kis szót, hogy de. Konfrontálja bennünk lévő elbizonytalanodást és félelmet, mert tudja, hogy azzal küzdünk. És túlmegy ezen. És emlékeztet Isten ígéretére. Nem elég csak megérteni egymást. Emlékeztetni is kell. Konfrontálni is kell. Nézz oda föl. Nézz oda föl. Nagyon kellünk egymásnak így. Nagyon kellünk egymásnak. Ez a harmadik a szövetségről. Egy kis kitérő. Jonatán meg fog halni. Jonatán meg fog halni. Amit a mai napig nem értek, hogy miért. Nem tudom. Ha megkérdezitek, hogy miért kellett Jonatánnak meghalnia. Hogyha ennyire fontos, hogy Isten ennyire fontosnak tartja ezt a szövetséget, hogy végig szövi ezen az sok évnyi történeten, miért kellett Jonatánnak meghalni? Miért kellett Jonatánnak meghalnia? Itt találkoznak utoljára. És nem arra készülnek, hogy Jonatán meghal. Nem arra készülnek. Mire készülnek? A második ember leszek melletted. Erre készülnek. És itt önmagában ez megérne egy misét, ha azt nem egy Isten tiszteletet, egy bibliai beszélgetést, hogy mit tudunk meg a szuverén Istenről, de erre most nincs idő. Az egy másik ajtó, majd egyszer bemegyünk rajta, csak mondom, hogy amikor olvassátok, hiszen az Isten tisztelet csak csatlakozik ahhoz a Biblia olvasáshoz, amit ti végeztek, valamikor menjetek be ezen az ajtón és nézzetek körül. Egyikük sem tudja. Találgatni lehet. Jonatán örökös. Elvileg neki kéne lenni. Elvileg ő jönne. Nem Dávid. Nem tudom miért. Nem tudom miért. Amit tudok, az az, hogy a 17. versben így beszél Jonatán. Én pedig a második ember leszek melletted. Egyből beindult a szkeptikus Laci, és az már persze. Apám, most már tudod, hogy az első nem lehet, a második is jó, nem? Tehát az úgy elférünk. Tehát Istennel nem megyek szembe, de azért második helyre még. Köszönöm szépen. Nem valószínű. Nem valószínű. Én inkább ezt vittem magammal, ezt a gondolatot is lerendeztem, hogy ilyen vagy. Ugyanis amit látok ebből az inkámhoz, hogy az, amit az apja soha nem tudott elfogadni, azt Jonatán el tudta fogadni. Amit az apja soha nem tudott elfogadni, azt Jonatán itt hittel kijelentve el tudja fogadni. Megint erejének elhetném nektek az 1000 és 10000-es dalt, inkább csak felolvasom nektek. Táncoló asszonyok így énekeltek, megölt Saul 1000 embert, Dávid pedig 10000 embert. Erre igen megharagudott Saul, és nem tetszett neki ez a dolog, mert ezt gondolta, Dávidnak 10000-et tulajdonítanak, nekem meg csak 1000-et tulajdonítanak, még majd a királyság is az övé lesz. Ott még nem tudta, de megsejtette, később már tudta. Saul egy emberi képességekben bízó vezető volt, és mi az első jele annak? Ugye mindig gondolkozunk, hogy honnan tudjam, hogy én az Istenben bízok, vagy emberben bízom. Az egyik jele annak, hogy valaki az emberben bízik, az az, hogy folyamatosan összehasonlítgatja magát másokkal. Amint fölüti a fejét benned az, hogy összehasonlítom, hogy én hol tartok, és hogy vagyok én a hittel, én miket teszem, és ő mit tesz, ez első jele annak, hogy az emberben bízol. Hogy magadban bízol. És Saul folyamatosan ezt tette. Az egyik legfőbb jele ennek. És mindegy. Jó. Csak egyik reggel elkalandoztam ezen a történeten, de most nem arról beszélünk. az emberi képességek alapján mérte, hogy ki lehet veszély az ő királyságára. S Jonatánt viszont, hogy látjuk itt, kihez hasonlítja ezt az egész történetet? Isten ígéretéhez. Nem magával foglalkozik, hogy ki leszek én ezzel a történetben, bár Baczynszky Laci, aki valószínűleg elég sokszor emberben bízik, egyből ez ugrik be neki, hogy Jonatán is biztos ilyen volt, de azért, aki ezen átmegy Dáviddal, nem hiszem. Az Isten ígéretében bízik, és ezért képes szövetségessé válni. Egy olyan ember, aki magában bízik, inkább ne legyen a szövetségesem. Miért? Mert akkor az összes tanács, akiről fog szólni? Róla. És nem az Istenről. A legjobb szövetséges az, aki önzetlen. Aki már nem érdekli, hogy hányadik helyen leszek. Ilyen szövetségesek kellenek legyünk egymás felé. Érzitek ezt? Amíg az hajt, hogy hozzád képest hogy vagyok, el fogom tudni neked mondani, hogy mire van szükséged lelkileg? Nem, mert azzal fogok foglalkozni, hogy nekem mire van szükségem lelkileg. Jonatán feladta, és azt mondta, az sem számít. Itt egy számít. Az Isten ígért valamit, nehogy eltért tőle, és be fogja tölteni. És ha én ebben szövetségesed lehetek, ám legyen. Ám legyen. Egy lelki szövetséges önzetlen, ezért képes Isten tervét képviselni az életünkben. Ezért képes Isten tervét képviselni az életünkben. Egy rövid kérdés. Isten be tudta volna tölteni ezt az egész ígéret történetet Jonatán nélkül? Be. Be. Biztos, hogy be. Az ilyen kérdésekre általában mindig az a válasz, hogy igen. Miért? Mert ő Isten. Betöltötte szövetséges nélkül? Nem. Fontosnak tartotta azt, hogy mi erről tudjunk? Hát nem kicsit. Minimum 4 fejezeten keresztül megemlíti ezt a történetet. Valami célja kell legyen, hogy erről olvasunk ebben a kontextusban. Valami célja kell legyen, hogy ma erről hallunk, és nem beleveszni kell ebbe a kis történetbe, hanem ebben a kontextusban megérteni, hogy mit jelent, hogy Isten hogyan használ szövetségeseket az ígéretének a betöltésében, és Krisztus testében ilyen szövetségessé legyünk mi is egymásnak. Ami azt kell, hogy mondjam, hogy több, mint egy barátság, ahogy ma a barátságot értjük, ez egy lelki felelősség. Ez egy lelki felelősség. 4 jellemző. Egy lelki szövetséges megerősít. Egy lelki szövetséges megerősít. A második. Egy lelki szövetséges emlékeztet és kijelent. Értsétek jól. Nem új kijelentést ad, de kijelentés szintű hittel és bátorsággal mondja el azt, amit az Isten már kijelentett. A harmadik. Konfrontálja a bennem lévő elbizonytalanodást, félelmet, hitetlenséget, mert tudja, hogy azzal küzdöm, és tudja, hogy mi lehet a következménye. És nem áll meg ott, hogy ne félj, hanem folytatja, és azt mondja, hogy de. Ne félj, mert. És utána Isten egy ígéretét adja át. Ami az igéjéből fakad, ez is megérne külön egy történetet. Nem azt mondom, hogy ígérgessünk bármit egymásnak, ami eszünkbe jut nekünk. Isten tett ígéreteire kell emlékeztetnünk egymást. A negyedik, egy lelki szövetségesnek Isten terve számít, Isten számít, ezért képes Isten tervét képviselni az életünkben. Kierkegaard a következőt mondta, amikor olvasod Isten igéjét, folyamatosan emlékeztetned kell magadat, nekem szól és rólam szól. Nekem szól és rólam szól. Én 2 kérdést tettem föl magamnak. Van-e ilyen szövetségesem? És a másik nehezebb kérdés, én ilyen szövetséges vagyok-e? Van-e ilyen szövetségesem most, aki Isten tervében, amit véghez vitt Krisztus testében velem jár, és én ilyen szövetséges vagyok-e? Az elsőre az a válaszom, hogy nagyon szeretném, mert látom, hogy óriási szükségem van rá. A másodiknál az a válaszom, hogy látom a lukakat, és szeretnék ilyenné válni. Hogy melyikünk mikor fog meghalni, az meg legyen az Isten kezében. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll ez a történet. hogy kijelentetted ezt a történetet, és ez nem csak egy sztori, amit hétről hétre olvasgatunk, hanem benne kifénylik, hogy ki vagy te, hogy mit tartasz fontosnak, mennyire fontosnak tartod az ígéreteidet, az ígéretben bízó hitet, hajlandó vagy 4-5-10 évet rászánni, mielőtt komoly dolgok történnek, hogy kiformáld ezt, hogy felkészítesz erre. És nem segíts nekünk a saját 4-10 évünket is így tekinteni, ki tudja milyen hosszú, egy egész életen át tartó küzdelmeket így tekintem, ez egy küzdelmes élet, hogy te közben az Isten, te ígéreteidben bízó hitet formálod ki. És hiszük, hogy nem véletlenül olvasunk erről a szövetségről. Nem véletlenül írtad bele, hanem azért, hogy megmutasd, példát adjál, hogy Krisztus testében is szeretnéd látni ezt a mintát. Add, hogy ilyen szövetségesekké válhassunk, és hogy legyen ilyen szövetséges az életünkben. Amen.